A 10 parancsról szóló elmélkedéseink során elérkeztünk a 10. parancshoz, de szokás szerint végig kell pörgetnünk az összes parancsnak az útmutatását röviden, mert, mint már sokszor elmondtam, minden parancs az első parancsnak a részterülete, annak a következménye. Az első parancssal az ember Istent állítja élete centrumába. Csak őt fogadjuk el Istenként az életünkben. Vele szőjük össze az életünket. A második parancs, hogy ezt az Isten kapcsolatot belevisszük a beszédünkbe. A harmadik parancs, hogy az Isten kapcsolatot belevisszük az ünneplésünkbe. Negyedik parancs, ezt az Isten kapcsolatot belevisszük a szüleinkkel való viszonyba. Ötödik parancs, az Istennel való kapcsolatunkat belevisszük az emberi élettel való tiszteletteljes kapcsolatba. Hatodik parancs, az Isten viszonyunkat belevisszük a másik nemmel való kapcsolatunkba. Hetedik parancs, az Isten kapcsolatunkat megéljük az anyagi javakkal szembeni viszonyban. Nyolcadik parancs, az Istennel való szövetségünket megéljük a másik ember becsületével kapcsolatban. Kilencedik parancs, legutóbb ezt láttuk, hogy az Isten kapcsolatunkat, az Isten iránti hűségünket meg kell, hogy jelenítsük a házastársi hűséggel, a válásnak az elkerülésével. És most a 10. parancs azt mondja, hogy ne csak, hogy ne vegyük el a másik tulajdonát, hanem ne is irigykedjünk rá. Nagyon érdekes, hogy ezek szerint a 10 parancs közül ugye kettő is foglalkozik a szexualitással, és kettő is foglalkozik az anyagi javakkal. Tehát valahogyan Isten azt üzeni, hogy ez az a két olyan területe az életünknek, ahol nagyon kell vigyáznunk, hogy az Istennel való szövetséget megéljük, hűségesek legyünk. Hogy ez az a két terület, ahol a legtöbb hiba lehetőségünk, vagy hibázási alkalmunk van. Na most a 7. parancsnál már láttuk az anyagi javaknak a helyét, szerepét az életünkben. Hangsúlyoztuk azt, hogy Isten teremtménye a valóság, és Isten teremtménye jó. Tehát az, hogy az ember, mint Isten képmása, birtokolja, uralja ezt, az nem rossz, az nem gyanús, hanem Isten helyetteseként kell az embernek uralkodnia a világon és az anyagi javakon, és ez adja meg az erkölcsi feladatainkat. Most eredetileg a 10. parancs így szólt a mózesi könyvekben, hogy fele barátod házát, rabszolgáját, rabszolganőjét ne kívánd, se marháját, se szamarát, se semmijét, ami a fele barátodé. Tehát abban az időben ezek voltak az embernek a legfontosabb tulajdonai. A háza, az ingatlana, a szolgái, az állatai. Most ezt a mózesi parancsot Szent Ágoston lerövidítésében úgy ismerjük, úgy tanítjuk a gyerekeknek, hogy fele barátod tulajdonát ne kívánd. Így szoktuk még egyszerűsíteni, hogy ne legyünk irigyek. Most ez az isteni követelés kettő programot ad egy keresztény embernek. Az első az, hogy ki kell tépni magunkat a földi értékeknek olyan értelmezéséből, hogy ezeknek a birtoklása valamiféle üdvösséget ad nekünk. Egyszer meglátogattak barátaim, házaspár, velük volt a 7-8 éves gyerekük, sétáltunk, és én akkor láttam közelről, hogy a gyermek mennyire spontán módon mindent birtokolni akar. Hogy elmentünk a vattacukros mellett, ő azt akar enni, nem lehet majd ebéd után, stb. Nem sokára ott volt ilyen papírárus, ilyen papírmadarakat lehetett ott kapni, amiket az ember eldobott, akkor egy darabig röpültek, ő azt akarja. A gyerek állandó nyomás alatt tartja a szüleit, mert mindent megkíván, mindent birtokolni akar. Az óvodában egy kislány azt mondja a szüleinek, hogy minden óvodás barátnőmnek, csoporttársamnak van Barbie babája, nekem is kell. És a szülő megveszi, hogy az ő gyereke ne szenvedjen hiányt, és kicsit nagyobb lesz, akkor már azt mondja, hogy kisiskolás korában, hogy minden osztálytársamnak van, nem tudom, milyen pittyegős karórája, nekem is kell, és a szülő kielégíti ezt a vágyat. És aztán jön nagyobb korában, hogy mindenkinek van ilyen walkmanje, zenehallgató készüléke, nekem is kell, azután, hogy ilyen divatos csizmánt kell nekem, mint a többieknek van, hogy bicikli kell, és így tovább. Tehát a gyerek nem is veszi észre, meg a kis kamasz nem is veszi észre, hogy állandóan egy ilyen fogyasztási terrorban tartja a szüleit, és hogy úgy néz ezekre a dolgokra, ahogyan a média manipulálja a gyereket, hogy ha ezt nem szerzed meg, akkor nem leszel boldog. Ha ezt megszerzed, akkor boldog leszel. Tehát valamiféle üdvösség, idézőjeles üdvösség a tulajdon. Azt ígéri, hogy ha én ezt birtokolni fogom, akkor boldog leszek, ha nem birtoklom, akkor nem leszek boldog. Isten pótlékká tud válni. Az anyagi javaknak a valósága. Néhányszor, amikor középiskolásokhoz meghívtak lelki napra vagy beszélgetésre, akkor azért mindig láttam a szemükben a megdöbbenést, hogy szóba hoztam, hogy csak arra gondoljatok 15-6 évesek, hogy az elmúlt mondjuk 2 évben mennyi butaságot ki préseltetek, vagy ki hízelektetek, vagy ki tapostatok a szüleitekből, és hogy ezeket, mikor megszereztétek, nem lettetek boldogok, és ott van, nem is törődtök velük, hogy a horgászbot, meg a gitár, meg a nem tudom milyen póló, meg a milyen ruha, és benne vagytok ebben a sodrásban, hogy akkor leszek boldog, ha ez az enyém lesz. Na most mi ennek a következménye? Nagyon gyakran látjuk azt, hogy egy szülő életében épp azért sorvad el a vallásgyakorlás, mert a családnak az igényeit ki akarja elégíteni, és vasárnap is dolgoznia kell, hogy legyen annyi pénze, hogy a gyerekeknek azt a színvonalat nyújtsa, mint az osztálytársak szülei tudják nyújtani, és nem jut Istennek hely vasárnap az egy órás időtartamot kitevő szentmisére, vagy fordítottját is lehet látni, hogy annyira kizsigereli magát a szülő a munkában, mert szükséges ezeknek az anyagi javaknak a megteremtése, fenntartása, így ítéli meg, hogy ezek szükségesek, és akkor vasárnap azt mondja, hogy én annyira fáradt vagyok, ez az egy napon van, amikor végre kialszom, kipihenem magam, és megint kimarad emiatt az ember életéből a szentmise. Tehát az első gondolatunk, amivel az irítséget le kell győznünk, az, hogy Istennek kell első helyet adnunk az életünkben, és hogyha Isten áll az első helyen, akkor ez a sokféle földi érték, mert ezek értékek, majd még mindjárt szóba hozom, ez a sok földi érték, ez mind relatív érték lesz. Relatív érték, tehát nem abszolutizálódik egyiknek sem a jelentősége. A második nagyon fontos gondolat, amivel mi az irítségnek a spontán lendületéből ki tudjuk tépni magunkat, az, hogy meg kell tanulnunk lefelé is tekinteni. Minden ember spontán a nálánál gazdagabbakra figyel, hogy ők mit birtokolnak, milyen autójuk van, milyen házuk van, milyen bútoruk van, milyen szabadidő kitöltésük van, és az ember spontán módon megpróbálja őket utánozni. A keresztény gondolat azt mondja, hogy tessék megtanulni lefelé is tekinteni. Észre kell vennünk a nálunknál szegényebbeket, és velük szemben pedig, ha észrevesszük őket, akkor ott van az erkölcsi kötelesség, a valamiféle segítségadás. A világ az elmúlt évszázadokban, de főleg az elmúlt évszázadban hihetetlen sok ragyogó technikai találmánnyal, felismeréssel valóban kényelmesebbé és még hosszabbá is tette az emberi életet. Gondoljunk arra, hogy ezelőtt 100 évvel hogyan mostak az emberek, hogy vizet kellett hozni a kútról, és utána nagy katlanokban fölmelegíteni, és utána kézzel mosni. Most az ember beteszi az automat a mosógépbe, és majdnem, hogy szárazan kiveszi. A technika az emberi életet segíti, megkönnyíti, és most már nem görbülnek el az idősebb nőknek az ujjai, akik még kézzel mostak, csavartak. Gazdagabb és emberibb lett az életük. Vagy hogy 100 évvel ezelőtt hogyan fűtöttek, fát szerezni, szenet szerezni, azt levinni a pincébe, onnan apránként fölhordani, és aztán begyújtani, kisalakolni, stb. Most úgy fűtünk, hogy egy csapot arrébb kapcsolunk, és már is jön a meleg. Ez mind érték, ez mind jó. az emberi életet valóban emberebbé, emberibbé változtatja. No de valami határa azért kell, hogy legyen ennek. Egyrészt az a határ, hogy nem zsigerelhetjük ki a természetet, nem csinálhatjuk azt, hogy ami nekünk jó és kényelmes, az kipusztítja az erdőket, és tönkreteszi a levegőt, stb. Hát gondolnunk kell az unokáknak a korszakára. Nem szabad a világot tönkretenni azért, mert hogy mi technikailag gazdagabb és könnyebb életet élünk. De kérem, nem szabad az embert sem kizsigerelni azért, hogy erején felül dolgozzon, és utána látjuk a tragédiákat, hogy 41 pár évesen szívrohamot kap és meghal. Nem szabad kizsákmányolni se az embert, se az ember körülötti világot. Azt mondjuk, hogy ez mind érték, sőt, még hozzáteszem, hogy ez a fogyasztói logika, ez még a kutatást is, az emberi fejlődést is szolgálja. Hogy tényleg csak olyan példát mondok, ami praktikus, hogy kitalál valaki egy jó minőségű, megbízható porszívót, és ezzel tényleg gyorsabban, hatékonyabban a lakást ki lehet takarítani. És mivel ez jó, ezért nagyon sok ember megveszi. Most ebből a sok pénzből, amit a gyártó kap, ebből még jobb porszívót tud megterveztetni a szakemberekkel. Tehát igenis, hogy ebben a fogyasztói modellben ugye van logika, van érték benne, csak azt mondjuk, hogy ez nem megváltó erő. Nem innen jön az embernek az üdvössége, és adott esetben kiderül, hogy ez a technikai apparátus, ami az életünket megkönnyíteni, gyakorlatilag inkább kiszolgáltatottá teszi az embert, valami apró meghibásodás van, és csak magasan kvalifikált szakember tudja megjavítani majd valamikor. Vagy a másik véglet, hogy ez a technikai apparátus az embert rabszolgává teszi, és nem tud az illető naponta X óra számítógépezés nélkül meglenni, rabszolga lett belőle. Az evangéliumi gondolkodás, amelyik ugye a világot értéknek kezeli, anyagi javaival együtt azt mondja nekünk, hogy valami okos önmérsékletet a szeretet és a hitnek a látásmódjával ki kell tudnunk alakítani, és az is beletartozik, tehát ez a második szempont, hogy ha észreveszem a nálamnál szegényebbet, akkor tulajdonképpen megélem a Jézustól jövő ember szeretet parancsát. Tehát az irítséget, mint láttuk az első vonatkozásban, úgy tudjuk az életünkből száműzni, hogy nem engedjük, hogy bármelyik dolog Isten helyére lépjen. Tehát megtartjuk életünkben Istent és Isten imádásának, és Isten imádásának a közösségi vonatkozásának a prioritását megtartjuk elsőként, első helyen. És a másik szempont pedig, hogy kitépjük magunkat a spontán fölfelé való gondolkodásból, vagy viszonyításból, és ezáltal a másik ember is, az nálunknál kevésbé jó anyagi helyzetben élő ember is életünknek az élő tartozéka tud lenni. Igen ám, de előfordul, hogy az ember nem tud ellenállni az anyagi javak csábításának, és kialakulhatnak a bűnök. Milyen bűnök is vannak az anyagi javakkal kapcsolatban. Először is a lopást kell megemlítenünk, aminek ugye az a lényege, hogy elveszek egy olyan értéket mástól titokban, ami nem az enyém, akár egy személytől, akár egy közösségtől. Most tudnunk kell, hogy a lopás sajnos olyan erős ingert tud adni az embernek, hogy néha a legerősebb is elesik, vétkezik. És ezért már a jóvátételt és a Biblia kellett, hogy szabályozza, és úgy állapította meg Mózes törvénye, hogy a korabeli viszonyok szerint mondjuk valaki ellopott egy birkát egy másik embertől, és megtalálták nála, akkor nem csak, hogy vissza kellett adnia az ellopott jószágot, hanem még egy másik birkát is kellett adnia, vagy annak az árát. Ha pedig az illetőnél már nem találták meg az ellopott értéket, meg közben megette vagy eladta, akkor pedig négyszeresen kellett visszatéríteni. Ez volt az ószövetségi jóvátétel, és csak egy rövid utalás az újszövetségi Zakeusra, a vámosra, aki megtérése után bejelenti, hogy ő önként a nehezebbet, a négyszeres megtérítést választja, annyira mutatni akarja az ő életének és gondolkodásának a megváltozását. A lopással kapcsolatban egy rövid idézetet felolvasok 20. századi nagy opera énekesnőnknek az önéletrajzából, Sándor Judit. A 30-as években ilyen családi ismeretség által, amikor ő 11 pár éves volt, minden nyáron 2 hónapot Ausztriában töltött el, egy olyan családnál, ahol egy vele nagyjából egyidős kislány volt szintén a családban, és leírja a Zene zarándok útján című önéletrajzi munkájában, hogy körülbelül 7 éves volt, amikor lopott. Szó szerint idézem. Életem első és egyetlen lopásának ez a szégyenletes története. A lakás ebédlőjében csak vasárnap étkeztünk, és néha, amikor egy-egy rokon megérkezett. Egyik alkalommal valami családi elszámolás zajlott, és utána a félig leszedett asztal sarkán egyszer csak egy ott felejtett 2 shillingest pillantottam meg, és szinte gondolkodás nélkül magamhoz vettem. Úgy látszik, a csábítás olyan nagy volt, hogy nem tudtam ellenállni. Csak következményeket nem gondoltam végig. A szegény néni feltúrta a szobát a pénzt keresve, és nekem még hazudnom is kellett, hogy nem láttam. Akkor már nem volt visszaút, a pénzt valahogyan el kellett költeni, ami nem volt egyszerű dolog, mert mindig Edittel mentünk mindenhova. Úgy emlékszem, hogy egy ideig a hálószobában levő játékok között tároltam, aztán a felét elköltöttem fagylaltra. A pénz maradékát úgy emlékszem, hogy egy templomi persejbe dobtam. A történetnek azonban még nincs vége. Évekig éltem a nyomasztó érzéssel, annélkül, hogy meg tudtam volna szabadulni tőle. Néhány évvel később mi hívtuk meg Editet egy nyári hónapra, időközben pedig meghalt az édesanyja. Tavasszal írtuk a levelet, és hamarosan ki is volt tűzve életem első zongora vizsgája. Már napokkal előbb rosszul aludtam, de a vizsga előtti estén végképp nem tudtam elaludni. Az évek óta gyötrő lelki furdalás egy pillanat alatt ment át egy kényszer neurózisos állapotba. Meg voltam győződve, hogy ha nem szabadulok meg a bűnöm terhétől, nem fogok tudni zongorázni. Talán már 11 óra is elmúlt, hogy anyukámat hívtam, és mindent elmondtam neki nagy sírás közepette. Anyunak jó ötlete támadt, azt tanácsolta, hogy ha Edit nálunk lesz, és majd, ha alkalmilag elhunyt édesanyjáról beszélünk, adunk neki néhány pengőt, hogy annak megfelelő shillingből vigyen a nevemben virágot az édesanyja sírjára. Persze ez egy szimbolikus gesztus volt csak, de meghozta a pillanatnyi nyugalmat. Igazi bűnhődés tehát nem történt, de az a néhány évnyi szenvedés is bűnhődés volt nekem, és nem is akármilyen. Egy tiszta, gondolkodású ember bármilyen picike értékben is megsérti a tiszta kezűséget, az nyomasztó lelki ismereti teherré változik, és addig, amíg valahogyan nem hozzuk helyre, addig az nem is enged lelki nyugalomhoz minket. Másik tulajdona elleni bűn még a csalás, amely főleg a gazdasági életben fordul elő, ahol azért a keresztény vállalkozóknak komoly feladat, hogy persze sikeresek akarnak lenni a piaci versenyben, de azért nem csak a büntethetőség határán át nem lépést kell megvalósítaniuk, hanem a tisztességes versenyt. A rablás az azért súlyosabb bűn, mert nem csak, hogy elveszem a másét, hanem még erőszakkal a jelenlétében veszem el. A sikkasztás tulajdonképpen az egy bizalmi pozícióval való visszaélés, hogy egy tanárt megbíznak az iskolában a kirándulásra, pénzgyűjtéssel, és akkor ő elsikkasztja. Nyilván ez felháborító, tehát a sikkasztás az mindig azért súlyos bűn, mert valaki olyan élt vissza, akinek a tudását, szakértelmét a jóra kellett volna fordítania. Na és végül ide tartozik a károkozás. Ha az ember utazik vonaton, hány szétszabdalt vonatfülkét lát, vagy amíg még pénzes telefonok voltak, nem kártyás telefonok, addig hány telefon volt tönkretéve, azért mert kifosztották a perselyt. Szörnyű dolog tud lenni a vandalizmus, ami biztos, hogy önfegyelem hiányra és lelki éretlenségre vezethető vissza. Az erkölcs teológusok a jóvátétellel kapcsolatban mindig is hangoztatták, hogy akár lopás, csalás, rablás, a többi, bármilyen bűnt követünk el, akkor nem elég ezeket meggyónnunk, hanem a gyónásunk is csak akkor érvényes, ha a jóvátételnek a szándéka megvan bennünk. A módjával kapcsolatban pedig a három klasszikus moralista kérdés, hogy kinek kell a jóvátételt megcsinálnunk, kifelé. Nyilvánvaló a felé, akitől elvettük, akit megkárosítottunk, akár egyén, akár közösség. Mikor kell megcsinálnunk? A válasz minél hamarabb. Nem szabad hagynunk, hogy a lelki furdalás sokáig morzsoljon minket. A harmadik kérdés, hogy hogyan. Itt viszont erkölcsileg jogosnak és megengedhetőnek ítélik meg a moralisták, hogy nem vagyunk kötelesek nyíltan megvalósítani a jóvátevést. Tehát valakitől titokban loptunk, nem kell nyilvánosság előtt megvalva visszaadnunk, hanem titokban is visszacsempészhetjük azt az értéket, vagy annak a megfelelő árát. Láttuk azt, hogy a mózesi törvény az a Mózes korabeli viszonyokat tartja szem előtt. Milyen tulajdon volt akkor, ugye ház, mező, állat. Ha Mózes most élne, akkor bizonyára a szellemi tulajdonnal is kiegészítené, mert közben kialakult ez a fogalom is, ez a valóság is. Igenis van szellemi tulajdon, hogy valaki szakdolgozatot ír, akkor tisztességesen idéznie kell, hogy ez a gondolat honnan való, tehát szellemi lopás is van, nem beszélve a szabadalmaknak a jogtalan átvételéről. És végezetül azt is mondhatjuk, hogy kérem szépen lelki tulajdon is van, másoknak a jó híre, erre sem szabad irigykednünk, vagy mások sikerére, papoknak mások lelkipásztori sikerére. De hát ez a vonatkozás azért a 8. parancsnál a mások becsületének a védelménél megfelelő isteni határokat már megkapott. Összefoglalva, mit mondunk? Az anyagi javak jók. Minden kereszténynek ki kell alakítania azt a prófétai látásmódot, hogy mi a szerepe az anyagi javaknak az ember életében. Szükségünk van ruhára, étkezésre, pénzre, vagyonra, de prófétai módon kell látnunk. A próféta a látnok, aki Isten szemével lát, és ha látom a pénznek a fontosságát Isten szemével, akkor a pénz érték lesz az életemben, de relatív érték marad. Látom az öltözködés fontosságát, de soha nem lesz a ruha abszolút érték, és így tovább. Azt mondja Szent Pál, hogy keresztények, minden érték értetek van, de vigyázat keresztények, mert ti viszont Krisztuséi vagytok. Ez a keresztény látásmód. Mindent értéknek tekintek, de életemnek az első vonatkozása az, hogy én Krisztushoz tartozom. Szent Pál, mint láttuk legutóbb, ezt úgy fogalmazza meg, hogy tudok bővelkedni, tudok nélkülözni. Tehát, aki megtartja a 10. parancsot, és nem irigykedik, az nem valósít meg mást, mint hogy Istent tartja életének az első helyén. Az első parancsot éljük meg, tehát az anyagi javakkal való viszonyunkban, azt az első parancsot, hogy csak Istent tartjuk Istennek, és csak a vele való szövetségben tudjuk elképzelni az életünket. A legközelebbi utolsó alkalommal a 10 parancsot utólag áttekintjük és összefoglaljuk.